Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény, mit olvasol benne? Törvénytudó így válaszolt, szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. Törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Jézus történettel felelt a kérdésre. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba, rablók kezébe került, ezek kifosztották, véresre verték és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton, észrevette, de elment mellette. Aztán egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeibe, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott rólam. Másnap elővett 2 dinárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Az evangélium tanítása.
Az evangélium tanítása. Legyen.
Tegnap egy kisebb társaságban voltam, hallható így, amit mondok, és ott hát, különböző kérdések, amik foglalkoztatják embereket, ezekről beszélgettünk. Volt egy 20-as éveinek, inkább még az elején lévő fiatal édesanyja, akinek 2 kisgyermeke volt, a harmadik a kocakjában, és azt kérdezte, hogy miért van az, hogy Isten Jézusnak ki kellett békítenie az ember, ki kellett engesztelnie Istent. Hát Isten egy haragvó Isten, hogy van ez, nem érti. És akkor hát arról kezdtünk beszélgetni, hogy Isten egy szerető Isten, aki a szeretetét szereti minden gyermekét, minden teremtményét. De egyet nem akarja önmagát senkire sem rákényszeríteni, hanem szabadon hagyja az embert. És hát ugyanez volt azokkal a teremtményeivel is, akikről itt az olvasmányban hallottunk, Szentleckében, fejedelemségek, hatalmasságok, ezek az angyalok voltak, és ők közülük egy részük föllázadt Istennel, akik nem akarták elfogadni Istent. És ebbe a lázadásba belevitték az embert is, az Istennel való szembefordulásba. Az igazi bűn az a gőg, a keresztény ember az tudja, hogy van gőg, de általában magában nem vesz észre, hanem a másik emberben könnyebben észreveszi. A gőg az igazi szembenállás, a gőg az versengés, nem elég, hogy nekem van valamim, hogy jól megy a sorom, hanem többet akar, és többet akar, mint a másik. Gazdagabb akar lenni, hatalmasabb akar lenni, és mindig csak lefelé néz a gőgös ember, fölfelé nem néz, ezért Isten sem veszi észre. És a gőg az olyan, ami nagyon az emberben nagyon tud rejtőzködni. Az, hogy én külön vagyok, mint a többiek, ez az, amivel ott nagyon gyakran elrejtőzködik. És na most, ha megnézzük itt ezt a képet, elővesszük, akkor a felső része és nagyobbik része egy aranyos, csillogó világ. Ha forgatjuk egy picit, akkor más-más dolgok látszanak és emelkednek ki rajta. És a tetejében legfelül van egy háromszög, amelyik kit ábrázol? Szent Háromságot. Csak hogy nem így szokták ábrázolni, hanem szemmel. És még egy régi mondóka is volt erről, hogy Isten szeme mindent lát, el ne lopd a léniát. Mai nyelven van az út. De Isten nem az, aki azt nézi, hogy hol kössön belénk, és hol büntessen meg bennünket, hanem Istennek a lényege a szeretet. És a szeretet hol lakozik? Nem elsősorban az ember fejében, hanem a szívében. Ezért van ott a Szent Háromság közepében egy szív. És látunk még más szíveket is. Ott van a kereszten hány szív látható? Kettő, kívülről a szűzanyának a szíve, amit ilyen rózsakoszorúval szoktak ábrázolni, hát kívülről van a két szín a rózsa, a másik benne pedig Jézusnak a szíve, hiszen az ő szíve alatt, szűzanya szíve alatt fogant Jézus, és ott növekedett, és annyira egy volt az ő szívük, hogy amikor láncsa átdöfte a kereszten Jézusnak a szívét, akkor a szűzanya szívét is átdöfte. És hogy itt van a magyarázata annak is, hogy az ember belekerült ezeknek a gőgös, bukott angyaloknak a fogságába, és maga is föllázadt Isten ellen. De ezzel egy kegyetlen ellenségnek, zsarnoknak, a rabszolgatartónak a hatalmába került, amely sokféle módon rabságba tartja az embert. Nem csak az állati természetén keresztül, állatban ezek helyén vannak a ételi, nem zabálja túl általában egy állat magát, az ember viszont agyon issza, meg agyon eszi magát, és a szexualitását sem csak arra használja, amire az eredetileg van, hanem ott is mindenféle túlzásokba esik. De az igazi bűn az nem itt van, hanem az igazi bűn az a gőg, az Istennel való szembefordulás. És ez egy olyan szakadékot hozott létre Isten és az ember között, hogy ebből nem tud az ember kijönni a maga erejéből. Ha egy képet használunk, ez a zsarnok, akinek a hatalmába kerül egy egész család, és a családból egy valaki föláldozza magát, hogy na én inkább meghalok, de a többieket engedje szabadon. Ez történt Jézussal. És itt Isten nem egy távoli valaki, hanem olyan, aki együtt érez velünk is, és a szűzanya szíve, tehát mi egy nagyobb szenvedés egy anyának látni, hogy hogyan szenved a gyermeke, vagy egy édesapának látni, hogy hogyan szenved a gyermeke. De ő annyira szerette minden gyermekét, hogy az egyetlent, a legkedvesebbet hagyta, hogy oda kerüljön ezek kezébe, és ő kiváltsa ennek a zsarnoknak a fogságából az embert. És hát itt vannak igazán először a fölirat, ami a harmadik, negyedik oldalon látható, arról szól, hogy az ember hogyan szabadulhat ki ennek a zsarnoknak a fogságából. Eljött az ébredés ideje, ráébredjük, hogy fogságban vagyunk, a tisztulás, a kiengesztelődés ideje, a sátán karmaiból való szabadulás ideje. Sokan nem veszik észre, hogy ott vannak, és ezért a legjobb álcázás az, hogy elhitetni, hogy nem is létezik. Sátánoknál már itt csatát nyer. Hogyan lehet kiengesztelődni? Mit jelent az, hogy kiengesztelődés? Ebben úgy lehet részed, hogy kiengesztelődsz Istennel, önmagaddal, élő és elhunyt embertársaiddal, vagyis a kiengesztelődés bocsánatkérés és megbocsátás. Kér bocsánatot mindenkitől, Istentől, hogy mert minden bűn Istennek fáj, Isten bántja, kér bocsánatot magadtól, mert eddig úgy éltél, hogy tékozoltad csak az életedet, ami nekem tetszik, azt teszem, holott mi, ti nem vagytok a magatoké, a Szentlélek temploma vagytok, Isten tulajdona vagytok. És ha az ember erre rádöbben, akkor nem tehet magával akármit, nem rongálhatja akárhogyan magát, hanem magamtól is, az egy igazi isteni énemtől is bocsánatot kell kérnem, hogy rongáltam a testemet, lelkemet, mindenféle betegségeket összeszedtem azért, mert nem Isten törvénye szerint éltem. És itt van a törvénynek a lényege, az ember szívében van írva, hogy az ember ne tegyél olyat másnak, amit nem akarsz, hogy veled is tegyenek. Ez a lényeg. Ez bontja ki a felebaráti, a 10 parancsolat, hogy ne vidd túlzásba a szexualitást, hogy ne csábítsd el a házastársát, ne ölj, ne vedd el az életét. Mind erről szól. És az első 3 az pedig az Istennel való kapcsolat, hogy szeresd Istenedet teljes szívedből, amiről itt az evangéliumból volt szó. Embertársadat pedig, mint saját magadat. Az ember saját magát azért, ha csak nem rombolta le a saját énképét is a sátán, azért valahol megbocsát magának, kibékül magával, valahogy próbál együtt élni. Hát ugyanezt kell az ellenséggel is tenni, akik minket bántottak. Az, hogy ellenséget szereti, nem azt jelenti, hogy ölelni őket, meg szép érzelmeink legyenek vele kapcsolatban, hanem az, hogy ne tegyünk neki rosszat, ne akarjunk neki rosszat, még ha ő nekem rosszat is tett. Jót akarjak, végső soron az üdvösségét akarjam. Tehát kérj bocsánat Istentől magadtól, fele barátodtól, és bocsáss meg ennek a másik oldala. Ha ti nem bocsátatok meg, akkor ti sem nyertek bocsánatot, ott van a mi atyánkban. Bocsáss meg mindenkinek először lélekben. Én megbocsátom az apámnak azt, hogy az anyámnak azt, hogy nem is szerettek igazán, nem fogadtak, fiút akartak, pedig én lánynak születtem, hogy jobban szerette a testvéremet, mint engemet, hogy kegyetlen volt hozzám, hogy bántotta az anyámat. Hát én megbocsátom az apámnak, az anyámnak azt, hogy konkrétan ki kell az embernek mondania. És ezt utána jobb, ha ki is fejezi az ember. Legtöbbször még úgy, hogy megy a testvéri szeretet, amíg el nem jön az örökség, az osztozkodás, ott aztán annyian egymásnak esnek. Mit ír az a néhány volt föld, vagy nem tudom hány százezer forint, hogyha erre rámegy az örök üdvösségem. A megbocsátás nem más, mint egy fogoly szabadon engedése, és rájössz, hogy ez a fogoly te voltál. Ha én tartogatom másik nekem adósom, és nem bocsátok neki addig, amíg nem kér bocsánatot. Nem az a lényeg, hogy ő kérjen bocsánatot, hanem bennem ne legyen vele szemben ilyen ellenségesség. Tehát engedd el az adósságokat, másrészt ezt jelenti a megbocsátást, engedd szabadon élő és eltávozott szeretteidet. A halál nem az igazi válás, azért van ott a mi zárójelben, ott van, hogy mindenki mehessen a maga útján. Sokan nem tudják elengedni megholt hozzátartozóikat. Pláne, hogy most bejött ez a hamvasztásnak a szokása, viszik azt az urnát, amiben ki tudja, hogy mi van, ki tudja, hogy kinek a hamvai vannak, és ott tartja a saját lakásában. Ezzel bizony megkötözi magát, nem engedi el, hogy menjen a elhunyt édesapja, édesanyja, akárkie a maga útján, menjen a tisztító tűzbe, vagy ha annyira szembefordult Istennel, akár a pokolba, hanem oda kötözi magához. Tehát el kell temetni Istentől megszentelt földbe, a legjobb a természetes, hagyományos temetkezés, de ha már elhamvasztották, akkor menjen a megszentelt földbe is, ne a Dunába, meg ne a saját lakásba, meg a saját kertbe, hanem engedjem el. Ne láncolj magadhoz senkit, ne engedd, hogy bárki is magához láncoljon. Isten szabadnak teremtett, hány ilyen szerelmi kötés, meg varázslás van, hogy meg akarja fogni azt a férfit magának, hogy legyen egy rabszolgája, mert ő akar uralkodni, vagy fordítva is lehet ez. Isten szabadnak teremtett, hogy szabadon szerethess. A szabadság az, hogy elengedem ezeket, amik rám nehezednek. Mondj ellent a gonosznak, amely eddig fogva tartott, hogy elszakadjon minden gúzsba kötő, rendetlen kötelék. Ezek vannak ott lenn, azok a szétpattant kötelékek, hogyha kiengesztelődünk, ha megbocsátunk, ha bocsánatot kérünk. Persze nem minden kötelék rossz. A házassági kötelék az önmagában Istentől való, hogyha azt úgy érik, ahogyan azt Isten szereti, hogy Isten van az első helyen, és utána jön a férjem, vagy a feleségem, és utána jönnek a gyermekek. Ennek nem el kell szakadnia, hanem csak rendbe kell, hogy jöjjön. Csak így gyógyulhatunk, szabadulhatunk, élhetünk boldogságban, békességben, harmóniában. Isten azt akarja, hogy harmónia legyen közöttünk, és hát azt is megmutatja, hogy hogyan lehet ez a harmónia, hogyha Istent imádjuk, a Szent Misa a legnagyobb érték, ragyognotok kell, mint a csillagoknak a mindenségben, ott van a kékség, az ég, a csillagok, ilyennek kell lennünk, és a Szent Mise, az oltári szentség, az fölnyúlik Istennek a világába, és jelen valóvá teszi Jézusnak ezt a szeretetét és áldozatát. Csomó minden rajta van, még a képen szemléljük, csomó minden megnyílhat előttük. Például hány háromszög van, nem csak egy, hanem más háromszögök is felfedezhetők. Isten tükröződik a világban, főleg a családban. Apa, fér, feleség, gyermekek, hármasság, értelem, emlékezet, akarat az emberben, és egy csomó mindenben tükröződik Isten, itt van jelen, csak mi nem akarjuk észrevenni. De itt a személyiségben megkapjuk ehhez a legnagyobb kegyelmeket. Nem akarom, hogy odaírjak a következő helyre is most a felajánlással, folytatjuk a szent misét.